és a 6. verset emelem ki az előbb felolvasott szakaszból, 40. Zsoltárból. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Eddig a kiemelés, foglaljuk el helyünket. Újra és újra elém jön, és elénk jön, azt gondolom mondhatom mindnyájunk nevében, az a nehézség, amit ez a szó jelent, amivel el is kezdődött ez a Zsoltár, amit most ki is emeltem, várni. Várva vártam, kezdődik a Zsoltár. Várva vártam, és talán érezzük, hogy ez több, mint egy egyszerű várakozás. Várva várni csak mi emberek tudunk. Akár behelyettesíthetnénk ezt szó helyett, vagy a két szó helyett azt is, hogy vágyva vágytam, és ez már tényleg egészen megkülönböztető, ismertető jele nekünk embereknek, hiszen ki az, aki rajtunk kívül ebben a teremtett világban vágyni tud bármire is, rajtunk embereken kívül. Szóval ez a kifejezés, várva vártam az Urat, ez egy megkülönböztető jelzés is egyben a Zsoltárírő részéről. Várva vártam. Persze tud a kutyánk is várni otthon, várja, amikor hazamegyünk, talán ott van a kapuban, ismerős jelenet ez lehet többünknek, az is egyfajta várakozás. De mi emberek vágyni és várva várni is tudunk. Csak hogy ez nem könnyű dolog. Nem könnyű dolog, főleg akkor, hogyha az emberben tudatosul az, hogy egyetlen egy élete van. Ha az emberbe tudatosul az, hogy te jó ég megöregedtem, és valahogy elfelejtettem azokat az álmokat, vágyakat, váradalmakat, ami esetleg fiatal koromban bennem volt, és így megöregedve ugyan már mihez kezdhet az ember? Nem könnyű várni, de ehhez nem kell idősnek lenni, vagy öregnek. Egyikünknek sem könnyű várni. Márpedig, ha összeadnánk, hogy életünkben mennyit várakozunk akármire, azt gondolom, hogy hónapok, ha nem évek jönnének ki. Miért várunk, és miért vágyakozunk mi emberek? Azért, mert van ott a lelkünkben egy olyan űr, amely űr nem hagy bennünket nyugodni. Van egy olyan űr a lelkünkben, amelyet nem tudunk betölteni semmilyen emberkéz alkotta tárgyal vagy eszmével. Van a lelkünkben egy olyan űr, ami hajt bennünket tovább és tovább. Ahogy ezt egy filozófus mondta, ez egy Isten formájú űr, amit csak az Isten jelenléte tölthet be. A Bibliában is olyan sokat találkozunk ezzel a gondolattal, hogy várakozás. És azzal is, amit a várakozás okoz az emberben. Talán az egyik legszebb példa rögtön a Biblia elejéről. Az ember teremtésénél járunk. Az első idők tanúi lehetünk, amikor is azt láthatjuk, hogy Ádám, az ember, a Ádám héber szó embert jelent, képes beszédről van itt tehát szó. Azt olvashatjuk, hogy az ember leföl járkál a paradicsomban, az ideálisban, aminél jobbat nem lehet elképzelni magunknak, hiszen mi másra vágyhatna az ember maximum, mint a paradicsomra, ahol megvan minden, ahol biztosítva van a lakhatás, ahol biztosítva van a megélhetés. És azt látjuk, arról tesz bizonyságot a Szentírás, hogy az ember nem találja a helyét a tökéletesben, pedig a körülmények tökéletesek. Járkál fel alá. Bejárja a kertet végig és vissza, és csak nem talál a lelkének nyugalmat. Talán már sejtitek miért. És milyen csodálatos az, ahogy A Biblia elmondja nekünk, és egyértelművé teszi, hogy az ember nem tudta megfogalmazni azt, hogy mire vágyik. Csak a vágyakozás hiányának a leírásával találkozhatunk is, és ez az a belső feszültség. De nem tudta megfogalmazni, nem tudott odaállni az Isten elé, és azt mondani az ember, Ádám, hogy Istenem, rájöttem, mire van szükségem, erre és erre, kérlek, segíts már, és akkor aztán tényleg tökéletes lesz minden. Nem. Hanem olvasunk egy csodálatos mondatot, ami az Isten szájából hangzik el. Nem jó az embernek egyedül. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ádám még, és hadd mondjam inkább így, az ember még arra sem képes, hogy megfogalmazza, hogy mi is az a belső feszültség, az a belső tehetetlenség, ami ott feszíti belülről. És akkor az Isten elmondja a diagnózist rólunk emberekről, nem jó egyedül lenni. A folytatás is csodaszép, bár nem ez a témánk, de még egy mondat ide kívánkozik. Mély álmot bocsát az Úristen az emberre, ezt olvassuk. És ez alatt történik meg a társ mellé adása. Miért van ez a mély álom? Csak hogy értsük. Azért, hogy az embernek eszébe ne jusson valaha is. Azt mondani, hogy na látod, közöm volt ehhez a társhoz. Magamnak is köszönhetem. Igen, neked is, Uram, de magamnak is. Hogy az ember ne mondhassa azt, hogy én tettem valamit azért, hogy a szükségeim, a vágyaim, a várakozásaim be legyenek töltve. Az ember aludt, nem volt magánál, nem volt tudatánál. Ilyen csodálatos elbeszélése ez a valóságnak, mert ilyenek vagyunk mi emberek. Várunk és vágyakozunk, várva várunk gyógyulást, várva várunk szabadulást, várva várjuk, hogy megcsörrenjen a telefon, várva várjuk, hogy nyomorúságunkból megoldást és kiutat találjunk. Várva várjuk a levelet a postán, ami elmondja és közli a jó hírt, hogy mégsem úgy alakul és mégsem úgy lesz, ahogy azt arra számítottál és ahogy attól féltél. Várva várunk, és sokszor nem tudunk mást tenni. Csak várunk. És várunk. Várva vár. Két módon lehet feljutni egy tölgyfa csúcsára, mondta egyszer valaki. Az egyik, hogy felmászol rá, a másik, hogy rájössz egy makra, és vársz. Ismerős az az érzés, amit ez a kis bölcs gondolat megfogalmaz. Amikor várva vársz és vágysz valamire, egy kis békességre, egy kis nyugalomra, az újrakezdésre is sorolhatnánk napestig, és azt érzed, hogy nincs elég erőd, hogy megtedd, amit meg kell tenni. Mert föl lehetne mászni persze a tölgyfa csúcsára, el lehetne érni nagy nehezen, de az rengeteg erőfeszítés, és különben is tériszonyom van, és különben is, ha lenézek, félek, hogy leesek. Ezért inkább ráülök egy makra, és várok. Várok, hogy a makkocska alattam megnőjön, és majd égbe emeljen. Nagyon jól kifejezi ez a mondás, hogy az ember mennyire nyomorult élőlény és teremtmény. Hogy sokszor azok a nehézségek, amik előttünk vannak, azok tényleg áthidalhatatlan és áthatolhatatlan falként állnak előttünk. És nem tudunk más tenni, csak várunk. Vártam, vallja meg Dávid. Vársz te is, várok én is. Ugye, hogy nem könnyű elfogadni, hogy sokszor csak ennyit tehetsz önmagadért? Ne legyen ez azonban felmentés a tettek alól, félreértés ne essék. Hisz ez a lelki állapot, amiről itt vall a Zsoltári író, az nem a tehetetlen ember lelki állapota. Hiszen ahová kifut ez a vallomás, az árulkodik arról, hogy itt nem egy passzív létformáról van szó. Ez nem az a sült galamb várás, ami annyira jellemző sajnos a mai magyar emberre. Magamért tenni semmit, erőfeszítést főleg nem, a mástól elirigyelni, amije van, azt viszont nagyon, de hogy valami velem történjen, azért nem, de inkább várok és üldögélek a makkon. Ez nem ez a passzív létforma. Fedezzük fel ezt a csodálatos ívet, ami benne van ebben a hat versben. Én vártam, várva vártam, mondja a zsoltáríró. Ez volt a max, amit tenni tudtam, mert túl magas volt esetleg az a tölgyfa, teljesen mindegy. Várva vártam, és közben kiderült, hogy mégsem én tettem, és én léptem. Várva vártam, és egyértelmű lett számomra, hogy nem tudok magamért mit tenni. Várva vártam, és kiderült, hogy kevés az erőm. Várva vártam, és rá kellett döbbenjek arra, hogy gyenge vagyok, hogy erőtlen vagyok, bár nagyon erősnek akarom mutatni magam. Várva vártam, és mi történt? Az Úr volt az, aki lehajolt hozzám. Ilyen szavak következnek ezután a vallomás után. Én várva vártam, ő pedig lehajolt, ő pedig meghallotta, ő pedig kiemelt, ő pedig sziklára állított, ő pedig biztossá tett, ő pedig új éneket adott a számban, és én eközben csak vártam. Ugye, hogyha mással történne ez, akkor igazságtalannak tartanád. Ilyen könnyen eredményhez és megoldáshoz jutni. De ez most veled történhet meg. Nem azért, mert melléd reppen egy jó tündér, és azt mondja, hogy eleget küzdöttél, majd én most megoldok mindent. Hanem azért, mert elkezdhetsz rádöbbenni arra, hogy valóban milyen keveset tudsz tenni önmagadért. Mert egy porszemet vagy. Porszem vagy, egy buborék, ami ma még színesen lebben, holnap már kipukkan. Ugye mit tehetsz meg magadért? És a zsoltáríró ezt kezdi érezni és érteni, és ezért vall így. Várva vártam, és az Isten volt az, aki tett. Pedig én akartam, de nem tudtam. Micsoda szavak ezek, ő lehajolt hozzám. Ő meghallott a kiáltásomat, ő kiemelt a pusztulás verméből, a sárból, az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba. Végre eljutunk az új szóig. Mert ez történik azzal, aki bemeri magának vallani, hogy kevés vagyok egyedül a saját életemhez. Mert teli vagyok bűnnel és mocsokkal. Mert teli vagyok olyan kívánságokkal, olyan megkötözöttségekkel, amiből nem tudok önerőből szabadulni. De amikor ezt bemertem vallani, és kimertem mondani, akkor elkezdett egyszer csak az Isten dolgozni értem. És kiemelt, és felépített, és megtisztított, és új éneket adott a számba. Milyen szép ez a kifejezés, új ének, feltűnik. Minek az ellentétje ez? Nincs benne kimondva, de egyértelmű. A régi ének, amit régen tudtál mondani, a panasz, a nyavajgás, az állandó elégedetlenkedés, ami a várakozásból fakad, ami abból a belső feszültségből fakad, ez már a múlt. Új ének van a számban, az Isten dicsérete. Milyen fantasztikus dolog ide eljutni, amikor az ember végre bemeri vallani magának, hogy szükségem van rád, Uram, mert nem megy. Mert olyan sok a kihívás, olyan sok a nehézség. És innen elkezdődik tényleg valami új. Új éneket adott a számba. Az elmúlt időszak nekünk, mint gyülekezet, nekem is, mint ennek a gyülekezetnek, a lelkipásztorának egy nagyon kemény időszak volt. Az elmúlt 8 hónap az embert próbáló időszak volt. Nem sok minden látszott ebből, talán a vasárnap a gyülekezet előtt. A presbiterek annál többet láttak már ebből. Az elmúlt 8 hónap, ami az iskola átszervezést, az iskola újraindítását, református iskola újraindítását jelentette, az felül volt mindenem, amiről én azt hittem, hogy egyedül meg tudom csinálni. Felül volt mindenem. Testvérek, legalább 2 olyan lelkész kollégával beszéltem az elmúlt időszakban, aki fölhívott minket, fölhívott engem, hogy ti hol tartotok, hogy csináljátok, mert mi is elindultunk. És mind a kettőről tudom, hogy félbe maradt, félbe szakadt. És amikor kérdeztem miért, azt mondta azért, mert nem voltak ideálisak a feltételek. Nem volt összhang a polgármesteri hivatallal. Ellentét volt a tanári kar között. A szülők nem akarták. Miért mondom ezt? Azért, hogy értsük meg. Az, ahogy itt ez a folyamat lezajlott. Hogy itt békesség volt. Hogy itt persze a színfalak mögött mindig vannak morgások, de el tudott intéződni ez a dolog. Az, hogy itt 2 hét múlva ebben a templomban tanévnyitó istentisztelet lesz, az nem a mi érdemünk. Sokat dolgoztunk, majd belegörnyedtünk, de nem a mi érdemünk. Én nem tudtam belemászni az emberek fejébe, és megváltoztatni az ő gondolataikat, hogy de higgyétek el, hogy ez jó lesz. Nincs erre képességem, ez fölül van nálam. Ez olyan, mint amikor megvallja az ember, hogy kiemeltél a pusztulás verméből, a nehézségből. Ez meghaladja a mi képességeinket. És mégis megtörtént. Ez az a csoda, amiről beszélünk. Ez az a csoda, amit mi talán látunk, és talán kezdünk érteni, vagy merjük közelengedni magunkhoz. Nagyon sokan nem rajtunk kívül, de nem az a lényeg. És ez most csak életünknek, gyülekezet életünknek egy kiemelt pontja. Várva vártam én is, hogy végre eljussunk ide. Hogy végre elmondhassuk, hogy 2 hét múlva tanévnyitó. A templomban, az Isten házában. Lehet ennél többet ajánlani ennek a településnek, testvére? Tudom, hogy sokan nem értik ezeket a szavakat, de ugye vannak, akik igen. Hogy mit jelent ez? Hogy milyen áldást jelenthet ez? Vártunk, folyamatosan falakba ütköztünk, de mégis itt vagyunk. Mert a tenyerén hordozott minket az Isten. És nem tudunk eljutni mi sem, így együtt, közösen, másig, mint amit a Zsoltár író mond. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Testvérek, pontosan ugyanezt érzem. Pont ugyanez van a szívemben. Annyi mindent tett meg értünk Isten. Sokkal több ez, mint amit fel tudnánk sorolni. És ott van bennem is ez a tűz, ami a Zsoltár íróban szeretném hirdetni, és elmondani az embereknek, hogy lássátok meg, ezek nem mi vagyunk, ez nem rólunk szól. De igen, több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Testvérek, így visel gondot rólunk a mi Istenünk. És mint sokszor nem tudunk más tenni, csak várni és várni. És sokszor nem tudunk más tenni, mint a belül ágadzó feszültséggel kelni és feküdni. És egyszer csak észrevesszük, hogy elkezd dolgozni velünk és értünk az Isten. És kiemel a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Én boldog ember vagyok, testvérem. Azért, mert visszatekintek erre az időszakra, és azt mondom, megérte minden fáradtság. Boldog ember vagyok, mert egyedül egy dologhoz igazodtam, és ez az én Istenem üzenete és irányítása. És nem emberekhez, és nem elképzelésekhez, hanem az én Uram, Istenem igéjéhez. És a legnagyobb lelki békességgel és nyugalommal várom a jövőt. Mert ez az, amit én meg tudtam tenni, a többi rajta áll. Legyen a mi gyülekezetünk ismérve, főleg most, amikor ilyen nehéz és sokan látják az én életemet, sokan látják a te életedet. És olyan annak kapcsán, amit látnak, merre indulnak azok, akik néznek minket. Hát legyen a mi gyülekezetünk az a hely, ahova a betérő, és ezután nagyon sok idegen betérő azt fogja látni rajtunk, hogy itt mi egyedül az Istenben bízunk. Látni fogják rajtunk, ami engedjük, hogy ez látszódjon. Hát így legyen.